Ja. Mint csak kémlelték őt, orvost hívtak hozzá, és egész biztos, hogy délután holmi rejtelmes hangnemben beszéltek róla. A rakparton pedig, az első emeleti szobában, a hat asztalú étterem fölött, Mado hevert az elbocsátott sofőr mellett. Föltéve, ha nem hallja meg valahol a nevemet. Gondolta hirtelen PG és összeverődött a térde. Mert Mado tudta a nevét, hiszen ő szerezte a hamis okmányokat. Tudta, hogy őt most Jean-Pierre Guillaume-nak hívják. Tudta. És Guillaume-női nem moccant, súlyosan és langyosan nyúlt el a takaró alatt, fülelve, mint a nyúl. Ő, a felesége, vajon mit művelt 1905-ben? Orléansban élt, nagyjából ugyanúgy, ahogyan Héléne él most az Avenue Coligny villában. Segített anyjának a háztartásban. Zongorázott, maga varta a ruháit, s évente háromszor, négyszer bába vitték. 1905. PG nem gondolt sem 1904-re, sem 1906-ra. Annyi év után csak ez az egyetlen egy számított. Nem mintha ez volna a legfontosabb. 1905-ben tartották a világkiállítást Liégeben. PG Párizsban született, Vaillantnak hívták, és a Place d'Esternes meg a Bastille között élt. A világkiállítás, az igazi, az Eiffel-tornyos, meg az óriás kerekes nem hagyott nyomot benne, akkor még nagyon fiatal volt. 1905-ben azonban kész férfi volt Március. Befejezte a tanulmányait. Négy nyelven beszélt. Nyáron lapos, nagycélű szalmakalapot hordott, tarka szalaggal, gyantaszínű könnyű kabátot és hosszú orrú élénk sárga cipőt. S amellett barkót is viselt, ami előnyösen emelte ki arca finom barnaságát, szeme mély mogyoró színét. Először a Grand Hotelban dolgozott, a Place d'Opéra-en, a fogadásnál. Itt ismerkedett meg Madovel, a bárban. Alszol? Suttogta Guillaume-nőjé. Visszatartotta lélegzetét. Nem felelt. Felesége nehézkesen megfordult és sóhajtott. Ő még csak megserezdülne, ha kiejtené előtte ezt a nevet, Polti. Hiszen fogalma sincs róla, ki volt ez az ember. Polti tartotta fönn annak idején Párizsban a nagy játékbarlangokat. Éppen olyan barna volt, mint PG, és hosszú napokat és éjszakákat tudott egyfolytában ébren tölteni. Nem félt semmitől, senkitől, még a rendőrségtől sem. Mikor Párizsban megtiltották a játékot, hatalmas bútorszállító kocsit vásárolt, belezsúfolt mindent, amit csak szükségesnek látott, asztalokat, szőnyegeket, rulettokat, karosszékeket, s ráadásul egy parányi bárt is. PG a Rue Aumartinon lakott egy szállodában. Reggelenként telefonüzenetet kapott. Avenue de Villiers 16. S a fiatal Vaillantnak egyéb dolga sem volt, mint szép kényelmesen élni, a Ritzben vagy a Trillonban villás reggelizni, valamelyik divatos étteremben ebédelni, délután lóversenyre menni. Nyelvtudása lehetővé tette, hogy szóba elegyedjen az idegenekkel. Úgy mutatkozott be, mint jó családból való fiatalember. Akkoriban így hívták az ő foglalkozását. Este elvitte őket az Avenue de Villiersre játszani. Polti értett hozzá, hogyan állíthatja föl ott néhány óra alatt a játékbarlangját. S még arra is fölkészült, hogy akár azon az éjszakán tovább költözzék, ha a rendőrség esetleg megneszelte a dolgot. Madoté egy hollandi gyáros tartotta ki. Havonta legfőjebb négyszer, ötször látogatott el Párizsba. Mado szép lány volt s valamivel idősebb, mint Vaillant. Úgy kezelte őt, mint holmi kölyköt. 1905. Körülnézhetnénk a liégei kiállításon, mondta Polti. Spában különben is lehet játszani. Mintegy hatan indultak neki a kalandnak. Elutaztak Belgiumba. A legjobb hotelban szálltak meg, a Boulevard de Avroyen. PG azóta sem járt ott, most mégis pontosan maga előtt látta a várost, az új hidat a Meuseön, az új negyedet, a fűvészkertet, sőt a vízesést is. Maga előtt látta az óriási gépeket, melyek a nézők szeme láttára gyártották a csokoládét, még az illatukat is érezte. Volt egy fiú a bandában, egy szenvedélyes pénztárcatolvaj, ezt 2 hét múlva áttették a határon. Vajon mi lett vele? Viktornak hívták, és mindig vörös nyakkendőt hordott. Polti Spában dolgozott, a kaszinóban. Csupán egy jó hónap múlva kezdtek gyanakodni rá, hogy csal a bakkarában, de nem lehetett rábizonyítani semmit. Madó hetenként 2-3 napra utánuk ment. Nagyokat csónakáztak a Meuseön, mint az igazi szerelmesek. A lány időnként megismerkedett egy-egy gazdag külföldivel. Ezt aztán elvitték Poltihoz, és pókerjátszmát rendeztek vele valamelyik nagy kávéház külön termében. Alszol? PG dünnyögött egyet. Őszintén szólva nem is tudta, ki fekszik mellette. Madó? Vagy a felesége? Füle égett. Sokat adott volna érte, ha megmozdulhat, megfeszítheti az izmait, fölbolygathatja egész lényét. Ez azonban, sajnos, lehetetlen. És előre látta, hová fog kilukadni. Nem jut-e eszébe Poltinak egy szép napon, hogy az egész nyarat Baden-Badenban töltse? Madó a Hollandia miatt nem jöhet el ilyen messzire Párizsból. Vajland elhatározza, hogy vele marad. PG mocorog. Felesége fölkönyököl, így figyeli őt a félhomályban. Azt hiszi, álmodik és lázas. Ső maga előtt látja a gyantaszínű köpenyt, a lapos szalmakalapot, az aranygombos nátpálcát. Árnyalakok nyüzsögnek emlékezetében, Viktor, meg a nyakkendője, aztán Polti, aki soha nem jött ki a sodrából, még akkor sem, ha a rendőrök a játékterem sarkába vonszolták s átkutatták a zsebeit meg a ruhája ujját. Csak nevetett, mind a 32 villogó fogával, ugyanolyan fogakkal, mint PG. Felesége egyre figyeli és sóhajtozik. Mire gondol? Mint tűnődhet? Ő soha nem látott még kaszinói kártyaszobát, nem tudja, milyen egy nagyszálló bárja, milyen, amikor egy Grand Prix-en a zsokékat mérik és a lovakat mázsálják, sem hogy milyen fénykorában egy ilyen madoféle nőnek a fehér neműje. Nos, Polti Baden-Badenben volt, Vajland és Madó Párizsban. Várják a hollandit, meg a pénzét. A hollandi nem jön. 8 nap múltán egyszerre megtudják, hogy meghalt, embóliában, felesége és gyerekei körében. Még mindig 1905-ben járnak. Igen, augusztusban, minden bizonnyal. Párizs üres. Vajlandnak nincs pénze, nem tud kimenni Tróvilleba, és Madó tele adósággal. Meleg van, éppen olyan meleg, mint most ebben az ágyban, mely meg-megnyikordul Guillaume menői súlya alatt. A vendéglőkben és a bárokban egyre kevesebb hitelt adnak. Az ismerős főpincérek többnyire valamelyik fürdőhelyen dolgoznak. Madó új barátot keres. Vajland azonban, aki legalább olyan agyafurtnak és rátermetnek képzeli magát, amilyen Polti bonyolult tervet esző. Madó fog valakit, valami jó pénzes alakot. Fölviszi a lakására. Ő, Vajland, éppen a megfelelő pillanatban ront rájuk. Úgy jelenik meg, mint Madó fivére. Fenyegetődzik, jóvátételt követel, kezében revolver. S addig nem enged, míg jókora összeget nem kap. Mint töpreng hát Guillaume menőé. Visszafeküdt a párnára, de nem alszik, s időnként megérinti férje csuklóját, hogy megnézze a pulzusát. A férje csuklóját. Hiszen nem is a férje, minthogy nem Guillaume a neve. És sejtelme sincs róla, ki lehet ez a Guillaume. Az útlevélben szerepel ez a név, abban, amelyiket az olasz Bébertől szereztek. Bébertnek hamis okmánybőrzéje van a Place Blanche egyik kocsmájában. A Vajland ügy. Felesége talán emlékszik rá. A lapok annak idején rengeteget írtak róla. Mert Madó valóban fölvitt a lakására valakit. Az illető zsíros polgárnak látszott. Malomtulajdonos volt. Vajland rájuk tört, fenyegetődzött, odaadással játszotta a fölháborodott fivér szerepét. Csak hogy a malomtulajdonos nem sokat törődött a szép szereppel. Vállon ragadta a fiatal embert. Ki akarta penderíteni?